Vásd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja. Sok szeretettel köszöntöm a Mérlegen hallgatóit, én Zinzi Stefán vagyok, a mai adásban pedig egy vállalatfejlesztési kisokost hoztam nektek. Ma annak fogunk utána járni, milyen helyzetben vannak itthon a családi vállalkozások, és mennyire egyedi a magyar berendezkedés, megvizsgáljuk, hogyan lehet csökkenteni a surlódásokat, valamint azt is, van-e jó megoldás az utódlásra. Az adásban pedig lesz egy rövid támogatott tartalom is, amelyben Kemencei Ferenccel, a Raiffeisen Bank vezérigazgató helyettesével beszélek arról, milyen hitelkörülmények adottak jelenleg a vállalatfejlesztéshez Magyarországon. Tartsatok velünk! Köszöntöm a stúdióban Csákné dr. Fülep Juditot, a Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest Lab, vállalkozásfejlesztési kiválósági központjának tudományos vezetőjét, illetve az Egyetem családi vállalkozás kutatási programjának vezetőjét. Szia!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Akkor csapjunk is a közepébe, és először öntsük tiszta vizet a pohárba. Kik számítanak családi vállalkozásnak? Mi a definíció?
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, és kutatóként, illetve mindenféle területen nagyon küzdünk azzal, hogy pontosan definiáljuk a családi vállalkozásokat. Alapvetően három dolgot szoktunk vizsgálni egy vállalkozásnál, hogy el tudjuk dönteni, hogy ő családi vállalkozás vagy sem. Az első a tulajdonjog, hogy a többségi tulajdon egy családnak a kezében összpontosuljon. A második pedig az, hogy ez a család aktívan részt vegyen a vállalkozás vezetésében, működtetésében. És a harmadik tényező, amit nagyon nehéz vizsgálni, hogy ezeket a vállalkozásokat hassa át a generációkon átívelő működésnek a vágya. És ez az, amit nehéz mérni, hiszen egy vállalkozásban nem biztos, hogy minden pillanatban ez a három dolog együtt áll, és el tudjuk dönteni, hogy családi vállalkozás. Ezért mi nagyon gyakran azt szoktuk mondani, hogy egy vállalkozás, ha magáról azt mondja, hogy ő családi vállalkozás, akkor ezt el szoktuk nekik hinni.
Aha, ez így viszonylag le is egyszerűsíti a dolgokat. Azt lehet tudni, hogy mondjuk a magyar cégeknek hány százaléka tartozik ebbe a kategóriába?
Igen, 2017-ben a Budapesti Gazdasági Egyetemen a Budapest Labnek a zászlóshajó kutatása volt a családi vállalkozás kutatás, és akkor a fő cél, amit kitűztünk magunknak, hogy a kis- és középvállalkozások körében meghatározzuk a családi vállalkozásoknak az arányát, ami 67,4% a 3-tól 100 főt foglalkoztató méretkategóriában. Hogyha ezt a méretkategóriát kinyitnánk lefelé, akkor sokkal több lenne a családi vállalkozások aránya, mert azért azt látjuk, hogy a kisebb vállalkozások eleve többen vannak, és a körükben jellemzőbb az, hogy ők családi vállalkozások, de ez nem jelenti azt, hogy a családi vállalkozások kis vállalkozások, egészen nagy méretű családi vállalkozások is léteznek, de mi alapvetően a KKV-szektorra fókuszálunk, és őket vizsgáljuk.
Uh-huh. Ezt kövem tök jó, hogy említetted, hogy ugye vannak nagyobb cégek is, mert hogyha az ember alapból egy családi vállalkozásra gondol, akkor legtöbbünknek a sarki fűszeres, egy kisközért, vagy bármi, egy cipész jut az eszébe, de ugye vannak azért kifejezetten nagyobb cégek, itthon például mondjuk a Cvakot tudnám így egyből említeni. Igen. Tudsz még egy pár ilyen nagyobb példát mondani?
Én azt gondolom, hogy a nagyon tudatos és a családi vállalkozói létüket megélő és erőforrásként használó vállalkozások a Felelős Családi Vállalkozások Egyesületében tömörülnek. Itt olyanok vannak a cégek között, mint az Oázis, a Naturtext, de meg lehet nézni a honlapjukon, vagy a Mastergood például, ők talán a legnagyobb családi vállalkozások, akik ezt fel is vállalják.
Uh-huh. Ugye említetted, hogy több mint 67% a családi vállalkozás. Ez az arány, ez magyar sajátosság, vagy ez mindenhol így van nagyjából?
A világon mindenhol így van, körülbelül ez az arány. Tehát a vállalkozásoknak a gerincét a családi vállalkozások adják, és nekem családi vállalkozás kutatóként ez egy picit fáj is, hogy nagyon gyakran erről megfeledkeznek. Úgyhogy azért nekik vannak olyan specialitások, amik megkülönböztetik őket a nem családi vállalkozásoktól, és ezt sokszor nem veszik figyelembe. De a világon körülbelül ez az arány, a Global Entrepreneurship Monitor 2018-ban mérte fel a családi vállalkozások arányát a világban, és akkor ők olyan 75%-ra mérték ezt. Nyilván ez nehéz módszertanilag, de ez nem egy magyar sajátosság, ez mindenütt így van a világon.
Uh-huh. Említetted, ugye, hogy vannak speciális tulajdonságaik, erre is vonatkoznak a következő kérdésem, hogy akkor miben más egy családi vállalkozás, mint mondjuk egy hagyományos KKV?
Leginkább abban, hogy sokkal több küzdelmet folytat, mert nem csak a piacon kell megállja a helyét, mint amit tudunk egy vállalkozásról, hogy működnie kell, hanem ezt úgy hajtja végre, hogy egy család áll a vállalkozás mögött, és meg kell küzdeniük az érzelmi nehézségekkel, hiszen a vállalkozás az egy racionális rendszer, van az értékmérője a pénz, és ott abban gondolkodunk. A családban az értékmérő a szeretet, amit nevezhetünk irracionálisnak is. És a családi vállalkozásban ez a kettő megütközik, és okozhat különböző súrlódásokat. Ez elsősorban a döntések meghozatala során, illetve hát a legkritikusabb pont, amikor ez nagyon egymásnak feszül ez a két rendszer, az nyilván az utódlás.
Igen, igen, az utódlásról majd hosszabban is fogunk egy kicsit később beszélni. Először tudnál-e néhány példát hozni ezekre a súrlódásokra, még akár gyakorlati példa is van-e a kutatásból, amire emlékszel?
Ami talán a legfájdalmasabb a családi vállalkozásban, ez a testvérkonfliktusoknak a jelenléte, ami általában megviseli a cégeket.
Itt mi, hogy a két testvér közül mondjuk ki vegye át, vagy ki vezesse, ki milyen feladatokat kapjon?
Igen, elsősorban ugye az első számú vezető pozícióért vívott harcban jöhetnek ki ezek a testvérkonfliktusok, de a tulajdon megoszlása során is, és ennek a passzív-agresszív változatától az egészen tetlegességig fajuló változatáig mindennel találkozik az, aki sok családi vállalkozást lát. Azt gondolom, a testvérkonfliktusok azok, amelyek általában a legfájdalmasabbak. Nyilván vannak konfliktusok a generációk között. Az idősebb és a fiatalabb generációnak a gondolkodása eltérő lehet, és ebből adódhatnak nehézségek, illetve szerintem egy érdekes típusú konfliktus a családi vállalkozásokban, hogyha van olyan kulcsember, kulcsmunkavállalójuk, aki nem a családból származik, tehát vérségi kapcsolat nem köti őt a vállalkozó családhoz, akkor ő tapasztalhat egyfajta üvegplafont a cégben. Tehát megvan az a szint, ameddig ő eljuthat úgymond a ranglétrán, és tovább nem, ami szintén okozhat konfliktusokat. Illetve a nagyon komoly konfliktusok a családi vállalkozásokban általában a családból fakadnak. Napjainkban rengeteg a válás, nagyon sok mozaik család van, és akkor szerintem azt mindenkinek elég élénk a fantáziája, hogy el tudja képzelni, hogy egy-egy ilyen helyzetben milyen érdekek feszülhetnek egymásnak, amelynek egyrészt táptalaja a vagyonért való küzdelem, megspékelve egy nagyon erős érzelmi töltettel, és ez lehet pozitív érzelmi töltet és negatív is. És elég sok rosszat mondtam így a konfliktusokról, hogy ez egy ilyen negatív dolog, de másrésztről a családi kapcsolatok nagyon nagy erőt is adhatnak egy vállalkozásnak. Ez egy erőforrás egy cég számára. Mindenki tulajdonosi szemlélettel gondolkodik, mindenkinek fontos a cégnek a jövője, a fejlődése. Nagyon jól tudják általában a családi vállalkozások mozgósítani a családtagokat kritikus helyzetekben, vagy akkor, amikor van egy lehetőség, és akkor tényleg erőn felül dolgoznak azért, hogy ezt megragadják, úgy, ahogyan egy nem családtag munkavállalótól nem biztos, hogy elvárható, vagy egyáltalán motiválható ő olyan mértékben, hogy ezt megtegye.
Uh-huh. Köszönöm is, hogy magadtól is mondtál pozitív példát, mert én is kezdtem úgy érezni, hogy kicsit már ilyen nyomasztóvá kezd válni ez az egész, hogy csak a rossz dolgokat soroljuk. Viszont egy kicsit vissza is utalnék erre, ugye említetted például a nem vérségi kapcsolati vezetőnek az üvegplafonját, vagy a testvérek közötti vita. Ilyen helyzetben tudunk valamilyen jó tanácsot adni? Akár általánosan, hogy mi a legjobb módszer?
Először is érdemes lehiggadni, és a vállalkozásban behozni ezt a hideg racionalitást, hogy valóban mi a célunk, hogy mi a vita tárgya egyáltalán, hogy ez egy családi vitának a kiterjesztése a vállalkozásban, vagy valóban egy olyan nézeteltérés, ami a vállalkozás jövőéves stratégiájával, vagy a napi működéssel kapcsolatos.
Melyik a gyakoribb?
Nem is gyakoriságra mondanám, hanem súlyosságra. Az a súlyosabb, amikor a családból jönnek ezek a típusú konfliktusok át, és a vállalkozás ennek ad egy új színteret, ezt ki lehet tenni úgy, hogy nem tűnik gyerekesnek, sértődöttnek, tehát ez egy nem egy előrevívő dolog, tehát ezt érdemes mindenképpen tisztázni, és mind a kettőt a helyén kezelni. És az, hogy a családi vállalkozásban folyamatosan van egy ilyen feszültség, az a velejárója. És hogy ez a feszültség pont milyen hőfokon izzik, az változó. És persze, amit mondtam, a pozitív dolgok, tehát vannak nagyon szuper időszakok egy családi vállalkozás életében, amikor tényleg közösen összefogva nagyon jó eredményeket érnek el, illetve ami egy nagyon pozitív dolog, dolog az ő életükben, hogy hosszú távon gondolkodnak, és megtehetik azt, hogy túltekintenek az ilyen nagyon rövid távú érdekeken, hanem azt mondják, hogy nekünk az a célunk, hogy stabilak legyünk, hogy növekedjünk, hogy a piacon maradjunk, és tudnak olyan döntéseket hozni, amik az adott időpillanatban nagyon sokat lendítenek azon, hogy ez később megtörténhessen. Tehát nem tartoznak úgymond beszámolással senkinek, és talán akkor üzletileg nem az tűnik a legracionálisabb döntésnek, mert mondjuk csökken a profitjuk, de hosszú távon az ő stabil működésüket ez fogja támogatni.
Uh-huh. És itt szerepe lehet az úgynevezett családi közgyűléseknek is, hogyha jól tudom, ezt ki tudjuk kicsit fejteni, hogy miről van itt szó?
A családi közgyűlés alapvetően a családi vállalkozás kormányzásnak egy eleme. A családi vállalkozás kormányzás alapvetően nem más, mint hogy szétválassza a családi vállalkozásokban jelenlevő három rendszert, a vállalkozást, a családot és a tulajdonviszonyokat. És az ezek közötti határokat igyekszik tisztázni a családi vállalat kormányzás és a családi közgyűlés, ennek lehet egy eszköze. Ugyanúgy, mint a családi alkotmány, vagy a különböző családi irodák, és ez egy nagyon egyedi lehet minden családi vállalkozásnál, hogy ők a saját családi vállalkozás kormányzási rendszerüket hogyan állítják fel, hogyan határozzák meg. Sajnos Magyarországon relatív kevés példa van arra, hogy egy családi vállalkozás használja a családi vállalkozás kormányzásának az eszközeit, vagy ha használja is, ez nem feltétlenül tudatos, hanem ösztönszerűen. De persze vannak olyan családi vállalkozásos közösségek, ahol erről hallanak, vagy utána olvasnak, és akkor ez elkezdi érdekelni őket, és megpróbálnak építeni egy ilyen családi vált kormányzási rendszert, de ez Magyarországon nagyon gyerekcipőben jár. És mondtam, hogy családi alkotmány, ami egy olyan nagyon hivatalos, nagyon jogi dolognak hangzik, de azt érdemes tudni, hogy ez nem egy jogilag kötelező érvényű dokumentum. És hogy a családi vállalkozás kormányzásban nem az a lényeg, hogy akkor mit írtunk le, és mi jött létre, hanem az a folyamat, az az út, amíg odáig eljut egy vállalkozó család, hogy ezt megalkotja. És például itt lehet tisztázni egy ilyen folyamat során, hogy mi a feltétele annak, hogy a családból valaki csatlakozhasson a vállalkozáshoz, ő mikor válhat munkavállalóvá, mi a feltétele annak, hogy ő vezető lehessen, milyen feltételekhez kötik azt, hogy valaki tulajdonjogot kapjon a vállalkozásban, aztán hogyan zajlódhat le az öröklés, hogyha valaki el szeretné adni később a tulajdon részét a családban, akkor ezt hogyan teheti meg, kinek van elővásárlási joga. Tehát egy családi alkotmány elkészítése során ezekre a kérdésekre érdemes kitérni, de utána ezeket a társasági szerződésben, vagy egy végrendeletben, vagy valamilyen kötelező érvényű jogi dokumentumba utána át kell ültetni, hogy ennek legyen jogi hatája is. Maga a családi vállalkozás kormányzás az nem más, mint egy egyesség a családtagok között. Egy közösen létrehozott szabályrendszer.
Aminek ugye akkor még nincsen jogi kötelezettsége, de érdemes tovább lépni afelé is. Viszont itt is visszakérdeznék egyet, hogy említetted azt, hogy milyen feltételekkel kerüljön be valaki, milyen feltételekkel kaphat vezetői pozíciót vagy tulajdonjogot. Itt mik a jó példák? Vagy ez minden családnál más, vagy van olyan példa, amit így bátran tudtok ti is mondani, mondjuk, hogy ez az ideális?
Az a probléma, hogy a családi vállalkozás témakörben nincsenek instant megoldások. Nem tudom azt megmondani, hogy ha ezen a 10 lépésen végigmegy, és ezt figyelembe veszi, akkor biztosan nagyon jó lesz, mert minden vállalkozás más és más. Amit egyébként a nyugati szakirodalomban szoktak mondani, és biztos, hogy van benne valami, hogy jó, hogyha az utód, a második generáció nem a vállalkozásban, nem a családi vállalkozásban kezdi a munkahelyi karrierjét, hanem valahová máshová elmegy dolgozni, lehetőleg valamilyen versenytárshoz vagy beszállítóhoz, ahol tapasztalatot szerez, és akkor egy kicsit már megerősödve, tapasztalatokkal felvértezve lép be a családi vállalkozásba. De erre szintén tudok ellenpéldát mondani, amikor nem így történt, és szerencsére nem így történt, mert az utód valamennyire fel tudott készülni addigra, amikor sajnos az alapítónak egy hirtelen tragikus halála következett be, és hogyha ő nem a cégben kezd, és addigra nem látja át a folyamatokat, akkor sokkal nagyobb problémába ütköztek volna. Tehát, hogyha én annak idején azt mondom, hogy az a helyes út, hogy előbb el kell menni máshová, az ő esetükben ez nem működött volna.
Tiszta sor, itt a melyik a jellemzőbb különben?
Szerintem az, hogy elkezdenek egyből dolgozni a családi vállalkozásban valamilyen módon, a saját hallgatói Inc. példáján látom azt, hogy ők nagyon sokszor valamilyen módon elkezdenek dolgozni a családi vállalkozásban, meg mellette vállalnak valahol valamilyen gyakornoki munkát, de egészen a kezdetektől megvan egyfajta típusú kapcsolat és kötődés, hogyha esetleg ez nem is formális, tehát ő nem munkavállalója a családi vállalkozásnak, de valamilyen tevékenységet végeznek, tehát vannak valamilyen feladataik a cégben.
Uh-huh. És az mennyire jellemző, hogy mondjuk egy családtag bekerül a cégbe, elkezd dolgozni, és mondjuk hát idővel kiderül, hogy még nem ő a legjobb munkaerő, ugye? Tehát azért ilyen előfordul, gondolom. És hát ez ugye rendkívül kényes helyzetet teremt, hiszen mégiscsak egy családtagról van szó. Ezt hogyan lehet kezelni? Vagy akkor el kell küldeni, képezni, vagy lemondani? Tehát, hogy mi a...
Ez egy nagyon nagy fájdalompontja a családi vállalkozásoknak, és ezért soroltam azt, hogy a családi vállalkozás kormányzás keretrendszerét, amikor kialakítjuk, akkor érdemes azt lefixálni, hogy valaki hogyan léphet be a vállalkozásba, és hát ugyanúgy ezt nem mondtam, hogy hogyan léphet ki. Vagy mik azok a
feltételek, amikor ki kell lépnie?
Igen, igen, pontosan, mert igen, ez egy nagyon valós probléma nagyon sok családi vállalkozónál, hogy valamilyen megfontolásból bekerül egy családtag a vállalkozásba, aki utána nem megfelelő módon végzi el a feladatát. Ugye itt a tankönyvszerű válasznak annak kellene lennie, de hát hogy kellene, hogy legyen teljesítményértékelési rendszer egy vállalkozásnál, és aki nem teljesíti a kitűzött célokat, akkor őt valami módon szankcionálni kell, és hogyha ez nem segít, akkor meg kell válni az adott munkavállalótól, mint ahogy egy úgymond normál vállalkozásnál ez zajlik. Tehát egy családi vállalkozásnál ez nem olyan egyszerű. Például itt az agrárvállalkozásokat tudnék hozni példának, amikor mondjuk ők vidéken működnek, és a második generáció már iskolázott, nyilván neki a házastársa is, és itt a feleségeket szokta ez általában érinteni, hogy egyszerűen nincs is olyan munkahely, ahová ő el tudna menni úgy dolgozni, hogy a saját képesítésének vagy képességeinek megfelelően, tehát ő mondjuk csatlakozik a családi vállalkozáshoz, de nem nagyon találja a helyét, de valójában nem is nagyon tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel a családban, tehát, hogy ő így ott van, és részt vesz a családi vállalkozásnak a működésében, és nincsen más út arra, hogy a második generáció jelen legyen a cégnek az életében, csak hogyha mindenki mást is foglalkoztatnak a vállalkozásban. És itt jön be ez a nagyon erős érzelmi érintettség, hogy nagyon gyakran az alapítónak a testvére, nagybátyja, valaki, aki a kezdetekkor támogatta, hogy a végtelenségig teljesen mindegy, hogy milyen teljesítményű munkát végez, neki helye van a vállalkozásban, ugye a beházasult családtagok, amit próbáltam az agrárvállalkozásoknál kiemelni, nagyon sok konfliktus helyzetet teremtenek, mert mondjuk az alapító lehet, hogy a saját gyerekének hamarabb megfogalmaz egy kritikát, mint a gyermekének a házastársának, és erre az szokott lenni, de hát hogy mondjam meg neki, mikor az unokáimnak az édesapja meg az édesanyja, tehát hogy ott nem feltétlenül vállalnak be egy nagyon éles konfliktust. És hát ez egy folyamatos feszültséget meg nehézséget jelent a családi vállalkozásban, hogyha arra nincsen lehetőség, hogy ezt tisztán és teljesítményértékelési alapon lehessen kezelni, akkor...
Már pedig a kis cégeknél gyakran erre nincs lehetőség.
Igen. Nem azt mondom, hogy ez a best practice, de hogy ezt úgy szokták megoldani a családi vállalkozásokban, hogy kapnak valamilyen feladatot, ahol úgymond olyan nagy kárt nem csinálnak, és ők ott vannak a vállalkozásban. És azért azt is hozzá kell tenni, hogy amikor baj van, akkor azért lehet számítani az ilyen típusú családtag munkavállalókra is. És általában a bizalom megvan irányukba, ami azért azt gondolom, hogy manapság egy nagyon fontos dolog, hogyha ő még képességben, tudásban nincs is ott, de az, hogy ő egy megbízható, és amit úgymond vállalt, azt teljesíti, az nagyon sokszor egy előny tud lenni.
Tiszta sor. Még néhány ilyen apróságot kérdeznék egy ebben a témakörben, ugye, hogy vannak ilyen tipikus tulajdonságai mondjuk így a családi vállalkozásoknak, és akkor majd megbeszéljük, hogy ezekből mondjuk mi a jó és mi a rossz, de hogy ugye van olyan, hogy nagyon vezetőközpontú a cég, hogy a rokonok, barátok ülnek a fontos pozíciókban, hogy a családi otthonban van bejegyezve a cég, hogy megelégszenek a jelenlegi helyzeten, nem akarnak mindenáron bővülni, és ugye a kisvállalati mentalitás, hogy hiába számítanának már középvállalatnak, még mindig úgy működnek, mint a kis cégek.
Igen, pontosan ilyenek.
A többség. És ez jó vagy rossz?
A tankönyvszerű válasz, hogy nyilván nem jó, mert hát, hogy nekik fejlődni kellene, professzionalizálódni, és előre haladni, de valójában, hogyha ők ebben érzik jól magukat, akkor nem nagyon tudunk ezzel mit kezdeni.
Hiszen működik a dolog,
igen,
megélnek belőle.
Igen, és amit a kis cégeknél Magyarországon azért tapasztalunk, akár családi, akár nem családi vállalkozás, hogy nem az a fő cél, hogy ő most egy világra szóló céget építsen, és neki aztán számolatlanul legyen pénze és vagyona, hanem hogy elérjen egy bizonyos életszínvonalat, amivel ő elégedett, és ezt egy megfelelő befektetett munkával, ami számára rendben van, és akkor ő elégedett, és nem feltétlenül szeretne többet elérni ennél. És ezen egy picit aggódtunk is, a Global Entrepreneurship Monitor kutatásunkban jött ez ki, hogy maga, mint vállalkozási motiváció, hogy hatalmas vagyont, meg jövedelmet szerezzen, ez nyilván ott van, de nem ez a legfontosabb a magyar vállalkozók számára. És ez azt gondolom, hogy egy adottság, és a tulajdonosnak nem moshatom át az agyát, hogy te akarjál többet.
Éppen igen, igazából ezt akartam kérdezni, lehet, hogy ez most egy kicsit gonosz kérdés, de hogy a ország szempontjából valószínűleg jobb lenne, hogyha ezek a cégek tovább és tovább és tovább növekednének, nem?
Igen, nyilván. Tehát a gazdaság szempontjából az lenne a jó, hogyha egy cég úgymond megállás nélkül növekedne, és minél több árbevételt termelne, minél több munkavállalót foglalkoztatna, és hát ez azt gondolom, egyébként, amit látunk, hogy nagyon sokszor azért a második generációban, vagy a követő generációkban megvan ez a vágy, hogy nagyobbat építeni.
A következő lépést megtegye.
Igen, igen. És hogy talán az első generáció egy kicsit már így elfáradt, azt mondta, hogy eddig, de a következő generációban azért megvan az a vágy, hogy ő tovább lépjen, és sokkal inkább növelje a vállalkozást, innovatívabbá tegye, megváltoztassa, új piacok felé nyisson. Tehát ezt azért tapasztaljuk. Az meg egy más kérdés, hogy az alapító generáció, vagy az előző generáció ezt mennyire engedi, vagy mennyire ért ezzel egyet, de nagyon sokszor a fiatalokban tapasztalható egy ilyen drive.
Mielőtt megnézzük azt, hogy a családi vállalkozások hogyan tudnak előrelépni, vizsgáljuk meg, hogy jelenleg milyen pénzpiaci körülmények adottak a fejlesztésekhez Magyarországon. Ebben segít nekem egy támogatott tartalom részeként Kemencei Ferenc, a Raiffeisen Bank vállalati, tőkepiaci és befektetési banki divízióért felelős vezérigazgató helyettese. Ferenc, köszöntelek a stúdióban.
Szervusztok, köszöntök én is mindenkit.
Hogy látjátok, milyen hatással lesz az, hogy a újabb kormányzati beruházásokat halasztanak el a hazai pénzügyi és beruházási szektorra?
Jelentős hatással lesz. Itt egy 675 milliárdos megszorításról beszélünk, és hát ez összességében az állami beruházásoknak a 28%-a, a teljes magyar beruházás tavalyi beruházásnak a 4,5%-a, tehát ennek az elmaradása azért befolyásolja a gazdaságnak a teljesítményét, és ez az oka annak, hogy a mi elemzőink 2,2%-ra csökkentették az idei várható GDP növekedést. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy eleve ettől függetlenül is egy alacsony beruházási aktivitást tapasztaltunk az elmúlt időszakban. Kevés bővítő beruházás, inkább csak az amortizáció pótlása látszik. Ugyanakkor a nagyobb vállalatoknál zöld területeken azért látunk beruházásokat, és én azért bíznék abba, hogy a második fél évben a piaci oldalon élénkülni fognak a beruházások. Tehát nő a belső fogyasztás, javult a német ipar és a külső környezet, és ez generálni fog beruházásokat, annak ellenére, hogy az állami megszorítás nyilván nem kedvező.
Ugye ahhoz, hogy felpörögjenek a beruházások, szükség van a hitelezésre is, és Nagy Márton is a kipipálható törekvések között említette a hitelezés helyreállítását, ahol az állami programok mellett a piaci hitelezés is megindult. Visszatértem erre a vállalatok piaci hitelkeresete, és szükség van-e még támogatott programokra, hogy látjátok?
Pillanatnyilag gyenge a kereslet. Arra azért emlékeztetnék, hogy az elmúlt egy évben a magas kamat környezetben a bankok azért jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy valamennyi hitelezés legyen. Tehát ösztönöztük ezt. Ugye volt egy kamatstopp, ahol ugye 7-8% körül hiteleztünk, miközben a piaci kamatok a dupláján voltak ennek. Ezzel együtt ahhoz, hogy élénküljön a hitelezés, ugye egyrészt a piaci keresleti oldal is jó lenne, a bankrendszer minden megtesz, hogy ezt segítse. Ugye mit tudunk tenni? Azért a saját forrású euróhitelezés, ahol ez lehet, tehát exportőr, euróbevétel, ott ez abszolút lehetséges. És hát a támogatott hitelprogramoknak továbbra is nagy jelentőségük van, és fontos, hogy ilyenek legyenek. Ugye jelenleg 8% körül mozog a bubor, azért ez még elég sok. Tehát 4-5% körül lehet az a kamatszint, amikor a forint alapú hitelkereslet is élénkül. Úgyhogy ezt nézve én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy legyenek támogatott hitelprogramok, és ez még segíteni élénkíteni a keresletet. Széchenyi program, annak lehetne csökkenteni a kamatát, új Exim programok, hiszen pillanatok alatt fogyott el az, amit az Exim Bank nyújtott. Tehát ha ezek jönnének, az sokat segítene a következő időszakban.
Ezek után mennyire tekinthető ma versenyképesnek Magyarország, és mennyire befolyásolják ezt nem csak a belső, hanem a külső tényezők, globális szintű konfliktusok például?
De Magyarország véleményem szerint sok szempontból versenyképes. Ugye a bérköltségek több mint 20%-kal a visegrádi országok átlaga alatt vannak. Ugye ez egy jelentős versenyelőny. A termelékenység kicsit elmarad az OECD átlagtól, de nem különbözik jelentősen egyébként a visegrádiaktól. Ugye elég jó az infrastruktúra Magyarországon, tehát telekom, autópálya, bankrendszer, jelentős egyedi kormánytámogatások vannak nagy beruházásokra, ugye alacsonyak a vállalati adószintek, ne felejtsük el, és van egy befektetőbarát munkatörvénykönyve. Tehát nagyon sok szempontból én szerintem versenyképes beruházásokra a magyar gazdaság. Nyilván minden közelebb van egy konfliktus Magyarországhoz, az annál rosszabb. Ugye ilyen szempontból azért az uniós NATO tagság azért az egy biztosíték a befektetőknek. Úgyhogy ha valamilyen konfliktus a közelünkbe eszkalálódik, az nyilván rossz lenne, de ebbe a pillanatban nincs ebben jelentős probléma. Úgyhogy én sok szempontból versenyképesnek látom Magyarországot beruházásokra.
Aha, és hogyha mindent összevetünk, ugye az elhalasztott beruházások, a hitelezés felpörgését, illetve ezeket a globális konfliktusokat, akkor hogy látja a Raiffeisen Bank, hogy milyen jövő áll Magyarország előtt gazdasági szempontból?
Ugye a következő időszakban, tehát a második fél évben remélhetően, és már most látszik egyébként a tegnapi adatokból, hogy élénkül a belső fogyasztás, várhatóan javul ugye a német ipar teljesítménye, az export környezet, úgyhogy mi azt gondoljuk, idén egy 2% fölötti gazdasági növekedéshez jövő. Az infláció marad stabilan, valahol a 3,8% körül idén, 3,5% jövőre, tehát a jegybanki target felső része alatt marad. A munkanélküliség stabilan alacsony, 4% alatt marad, és ugye jön be külföldi munkaerő is. Mi az igazi probléma, az a állami büdzsének a deficitje, és itt elsősorban a kamat egyenleg. Tehát itt azt látjuk, hogy idén ez egy 5,5%, jövőre 4,5% mínuszban lehet, és ennek a nagy része a kamat egyenleg, ami ugye limitálja a kormányzat mozgásterét az élénkítésre, ez egy probléma. Ugye a fogyasztási fordulat 2,5% idén, jövőre 3,7%-ot mondanak a mi elemzőink, ez egy jó dolog, és ami igazán hajtja a magyar gazdaságot, a beruházások, a magas foglalkoztatottság, és ezek a tényezők fönn fognak maradni a következő időszakban. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy megnyugszik a kamatszint is, valahol 6,5%, jövőre 6,25%, de ennél lejjebb nagyon nincs mozgástér ebben a pillanatban. És hát reményeink szerint egy viszonylag stabil forint van, valahol a 395-400 körül a következő időszakban. Úgyhogy stabilak a fundamentumok, jók a tendenciák Magyarországon.
Ugye említetted, hogy most ilyen 8% körül van, jövőre akár 6,5%-ra csökkenhetnek a kamatok. Ez a 6,5, ez már ideális ahhoz, hogy mondjuk a beruházások újra elinduljanak, tehát a vállalatoknak ez már egy vonzó?
Hát jobb sokkal, mint a korábbi inflációs sok. Ugye visszatérek erre, hogy a beruházások messze nem csak a kamatszinttől függenek, hanem ugye a kereslet és egyéb gazdasági tényezőktől, ott sok minden javulhat. A 6,5 az még azért elég sok, tehát én 4-5%-nál látnám ezt ideálisnak, és hát újra említve ezt, hogy nagyon fontos az, hogy az euróhitelezés ahol lehet, tehát exportőr, euróbevételű vállalat fontos szerepet kapjon, és a 6,5%, mivel ez sok, az állami támogatott programok és lehetőleg célzott program nagyon fontosak. Tehát KKV-szektor, zöld beruházások, ténylegesen addicionális termelő beruházások, mikor limitáltak a források, hiszen a költségvetés helyette is limitált, és bár az EU pénzek elkezdtek jönni, de azért még nem teljes mértékben, egyre fontosabbá válik az, hogy tényleg mire mennek ezek a támogatások, és mit támogatunk hitelprogramokkal. Itt nagyon fontos ebbe, hogy a szelekció megfelelő legyen. Jó példa egyébként a mezőgazdaság, én azt gondolnám, hogy itt például az állattenyésztés, most jövök épp a hód gazda kiállításról. Nyugaton sokan abba hagyják ezt, terményára kedvezően alakulnak, az állattenyésztés fölfuttatásában egy jó technológiai szinten nagy lehetőség van, és óriási agrártámogatások lesznek a következő időszakban, úgyhogy ez pedig egy jó lehetőség.
Említetted te is, hogy szükség van ilyen támogatott hitelprogramokra, ezek viszont ugye nagyon gyakran, nagyon gyorsan elfogynak. Mire készüljön ma az, aki vállalati hitelfelvételben gondolkodik? Mi a helyzet a zöldmezős beruházásokkal, ők mennyi idő alatt és hogyan juthatnak pénzhez?
Ami egy nagyon fontos dolog, hogy itt tényleg konzultálni kell a bankkal. Tehát meg kell nézni a legelején beruházási tervek készítésekor, adott pillanatban mik a legjobb lehetőségek Magyarországon. Ugye erre a bankrendszer áll rendelkezésre, tehát jelentősen likvid és tőkerős a bankrendszer. Tehát a saját forrású hitelezés az lehetséges. Itt ugye az árakérdés, meg az, hogy mire van támogatott hitelprogram és mire nincs. Tehát arra kell készülni, ezt alaposan meg kell vizsgálni. Ugye a KKV-knak itt a Széchenyi program, az euróba ugye kedvező a hitelköltség, tehát ezeket kell alaposan végig gondolni, és ebből a szempontból a zöld finanszírozás az egy kiemelt vagy népszerű kérdés. Itt ugye van MNB tőkekedvezmény a bankoknak, a bankok, mi magunk is egyébként Raiffeisen bankként jelentős árkedvezményeket adunk a zöld hitelezésre, ugye érdekünk a zöld fordulat, és mindenki beépíti az üzleti stratégiájába, tehát arra is lehet készülni, hogy aki zöld célt képes maga elé tűzni és beruházni, az kedvező módon tud árba is fölvenni hiteleket.
Esetleg tudsz-e egy-két dolgot még mondani, hogy mik azok, amivel mondjuk érdemes készülni, ami mondjuk pluszpontot ér a banknál, hogyha egy vállalat hitelt készül felvenni, mert ugye mindenkinél ilyen egyedi hitelelbírálat van, tehát hogy mi az, amire esetleg érdemes figyelni?
Ugye vannak olyan ágazatok, amik kiemelten támogatandók, ugye az export, a KKV-szektor, a beruházások, az agrárium, a zöld gondolat, ezeket könnyebb finanszíroznunk, és hát arra kell készülni, hogy azért hitelképesnek kell lenni. Tehát, hogy nyilván megnézzük egy alapos elemzéssel a tőkehelyzetet, a beruházások megtérülésért, hogy itt is az első pillanat, hogy együtt gondolkodás ezekben a kockázati kérdésekben nagyon fontos. Én azt mondanám a vállalati szektornak, hogy az adott körülmények között a bankrendszer Magyarországon versenyképes, tud és képes hitelezni. Együtt kell gondolkodni az elején. Meg kell nézni, mi a legjobb forrás az adott vállalatra, cashflow-ra, milyen mérték és hogyan biztosítható, de a hitelezés szerintem a gazdasági fordulatnak nem lesz akadálya.
Vannak-e esetleg még olyan új területek, amiket mondjuk régebben kevésbé, most már szívesebben, illetve fordítva, amiket korábban mondjuk szívesebben hiteleztetek, most pedig kevésbé?
Ezt nehéz így megfogni, megmondom őszintén. Ami nekünk mindig is egy kiemelt dolog volt, ez az agrárium élelmiszeripar, és itt azt látjuk, hogy talán még több fejlesztés lesz, még nagyobb támogatások lesznek, ezt még jobban fogjuk tudni hitelezni, mint eddig. Ugye a magyar KKV-szektor, illetve az exportőrök nagyon fontosak. Attól is függ, hogy mit tudunk jobban hitelezni, hogy a különböző állami támogatások, illetve állami hitelprogramok, Exim, jegybanki programok, Széchenyi kártya, milyen feltételrendszert fogalmaz meg, és ez hogyan párosítható a vállalatoknak a profiljához. Tehát ettől is függ az, hogy mit hitelezünk szívesebben mi is, kedvező funding költséggel. Úgyhogy, de egyébként összességében a teljes körülségben hiszünk, tehát mindenkinek tudunk megfelelő megoldást nyújtani.
Ti hogy látjátok, hogy mennyire sikerült a magyar vállalati szektornak eddig a digitalizáció, és milyen előnyökkel jár a hitelezés szempontjából, ha egy vállalat digitális alapon működik?
Én azt mondom, hogy komoly fejlődésen ment keresztül a magyar vállalati szektor az elmúlt években, ugye ipar 4.0 a keretében a termelőcégek. Egyrészt ez költséget csökken, tehát a úgymond költségbevétel hányadosa, hogy a ura vállalatnak hitelképesebb lesz egy jó digitalizált, költséghatékony vállalat. Sokkal egyszerűbb a bankkal is, ugye az adatkommunikáció és minden egyéb. És az látszik még, hogy az ügyfelekét vágya az a bankszektortól érkező innovatív digitális megoldásokra is megnőtt. Tehát nekünk ebbe az irányba kell gondolkodnunk. Az egyik nagyon fontos trend az, hogy a vállalati ügyfél a rendszereit minden egyszerűbben össze tudja kapcsolni a banki rendszerekkel. Itt egyébként számos újítás van, tehát nagy reményeket fűzünk például az AFR 2-es fizetési forgalmi rendszerhez, az elektronikus fizetés bankszektoros területen egy robbanást hozhat a készpénzintenzív megoldások irányából. Mi ezzel párhuzamosan egyébként megjelenünk kereskedői, kártyaelfogadási megoldásokkal, ezt összekapcsoljuk ezekkel a lehetőségekkel. Úgyhogy amit egyébként egy fontos cél, hogy a vállalatok menedzsmentjei végső fokon a mobiltelefon képernyőjén lássanak mindent, pénzügyi információkat, fizetéseket el tudják indítani, úgyhogy ez egy nagyon jelentős téma. És hát talán még egy, hogy a vállalatirányítási rendszerek, ezek az ERP rendszerek egyre inkább össze vannak kapcsolva, gyakorlatilag a PSD2 szabvány alapjára építve egy úgynevezett API ökoszisztéma lett létrehozva. Ez egy programozható adatkapcsolat, ahol ugye az ügyfél és a bank a saját rendszereit összeköti, és ugye villámgyorsan nagyon jelentős szankciós volument tud bonyolítani. Ez egy abszolút trend, és mi ebbe azt kell mondjam, hogy nagyon sokat fejlesztettünk.
Ez a kisvállalatoknál is trend, mert ugye nagyon sokat lehet mindig arról hallani, hogy ezek a fejlesztéseket kicsit lassabban veszik át a magyar cégek. Szeretik a jól megszokott, hogy mondjuk a Marika néni vezeti az Excel táblázatot, jó esetben, rosszabb esetben kézzel papíron ír. Ti mennyire találkoztok ilyen esetekkel, vagy ez már a múlt
látunk
inkább?
Látunk ilyet. Őszintén szóval nekem néha úgy tűnik most már, a nagyvállalatoknál nyilván
ez más kérdés, igen.
De a kisvállalatoknál is, hogy nagyon különböző. Nagyon sokan van, ahol a tulajdonosok ezt belátják, és akár az idős tulajdonosok is. Egy példát a múltkor egy 85 éves hölgyel tárgyaltam, egy hitelkérelemről, aki utána azt mondta, akkor délután küldem az érzékenységi számításokat Excelbe.
Tehát akkor látjátok
Látjuk a digitalizációt a KKB szektorban is, azért különböző. Én mindenkinek javaslom, hogyha nincs saját know-how-ja, vonjon be szakembert, konzultáljon a bankkal. Tehát hogyan tudjuk a fizetési forgalmat, a digitális adatkommunikációt modernizálni, mit tudunk csinálni a PSD2 rendszerben, mit jelent az AFL 2.0, hogyan tudjuk készpénzmentesíteni, hatékonyá tenni az együttműködést, mert ez a jövő, és mindenki akkor lesz versenyképes, hogyha ebbe előrelép.
Még egy kérdés és a hitelezésről, hogy ugye említettük azt, hogy korábban viszonylag akár egy évvel ezelőtt mennyivel magasabb volt a hitelszint. Hogyha a vállalat most hitelt keres, akkor mennyire gyakori az, hogy mondjuk ki akarja váltani a korábbi hitelét, vagy pedig kifejezetten fejleszteni akar és beruházni, előre tekinteni?
Hát ugye kiváltani épp ellenkezőleg nagyon sok olyan hitel van még a gazdaságban, nemzeti kötvényprogram, és aminek viszonylag még hosszabb a futam ideje, és nagyon alacsony a kamata.
Tehát amit még korábban vettek
igen,
fel.
Igen, ugye egy éve nagyon magas volt a kamatszint, most lejjebb megy, ugye a rövid hitelek azok átárazódnak. Néhányan, akik adott esetben meglátják, hogy jön egy új támogatott program, ahol próbálják kiváltani. Tehát mondjuk a zöld Széchenyi beruházási program, ha tud hozzá beruházást találni, az jó lehet egy magasabb kamatszintű hitel kiváltására. Tehát van ilyen, csak sajnos limitáltak a lehetőségek, hogy a pillanatnyag a Széchenyi program van, az Exim program elfogyott, tehát várunk az új programokra. Hát itt mindenkinek a helyzete egyedi, van, aki még a régi olcsó hitelben ül, és azt próbálja görgetni, amíg lehet. Aki a magas időszakba vett igénybe, az nyilván próbálja kiváltani. A lehetőségei limitáltak, Széchenyi program, ahol lehet euróhitel, és hát ugye várunk az új programokra, nagyon fontos lenne a gazdaság érinkítéshez.
És a végére engedj meg egy személyes kérdést, csak mert tudom, hogy borszakértő hírében állsz. Ha egy tanácsot adhatnál a hitelfelvétel előtt álló vállalkozásnak, és egyet azoknak, akik jó bort akarnak választani idén nyáron, mik lennének azok?
Hát a hitelfelvétel előtt, ha kezdhetem ezzel, amiről beszélgettünk az előbb, tehát tényleg az első pillanatban beszéljen a bankkal. Nézzék át együtt, hogy mik a támogatott lehetőségek, mit lehet euróba, mi a legjobb struktúra a mostani piaci helyzetben ahhoz, hogy a hitelfelvételt és annak a költségét optimalizáljuk. Ez nagyon-nagyon fontos. A borról, igen, ez nagy hobbim, valóban, hát itt a nyár előtt állunk. Ha egy dolgot mondhatok, nekem nagy kedvencem a Szentgyörgy-hegy vulkanikus talaján termő fehérborok, tehát ott mondjuk a Szászi Endre rizlingek, ha javasolhatok valamit, árérték arányban egy nagyon-nagyon jó terület és nagyon-nagyon jó borok.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm.
Most pedig térjünk vissza a családi vállalkozásokhoz. Én most már több mint 20 éve vagyok újságíró, abból nagyjából 18 éve KKV-kkal foglalkozom, és azóta hallom az utódlás kérdését, hogy ez mennyire fontos, és hogy mennyire nem zajlik. Volt egy ilyen kutatás, ami szerint a legtöbb helyen nagyjából a második generációnál tartanak ezek a családi cégek, de hogy még a mai napig is ezt hallom. Ez tényleg ennyire nehéz kérdés az utódlás?
Igen, és én is ugyanebben a cipőben járok, mint te. Én a doktorimat utódlásból írtam, és akkor azt hittük a témavezetőmmel, hogy itt aztán ez olyan tömeges lesz, és olyan rohamszerű, mert hát, hogy a rendszerváltás után itt mindenki egyszerre alapított céget, és akkor ők majd egyszerre akarják átadni, és akkor felismertük ezt a dolgot, egyáltalán nem tartottak tőle a vállalkozók, sőt nem is gondoltak rá, hogy ez egy probléma lehet, és egyébként egy ilyen fejlődés látszik az ő gondolkodásukban is, mert most már látják, hogy ez egy probléma, és szerintem Magyarországon majd beszéltünk arról, hogy technikailag az utódlás, tehát nyilván az is egy probléma, de nekünk azt is tanulni kell, és ez az első generációváltás, a rendszerváltás után, azt gondolom azért nagyon fontos, mert most derül ki, hogy mely családi vállalkozások tudnak dinasztiává válni. Tehát ki az, aki valóban egy vállalkozó családdá válik, hogy ezt a vállalkozói szellemet tovább viszi, és ebben nem csak feltétlenül az van, hogy az a cég, amit ők nem tudom, 20 éve megalapítottak, ez még működni fog 20 év múlva is, hanem hogy ők vállalkozók lesznek. És lehet, hogy új irányokban, új piacokon, új tevékenységi körrel, de vállalkozók maradnak. És ez az ugrás nagyon nehéz, és igaz a tapasztalatod, hogy nagyon hosszú folyamat. Tehát elkezdik, és nagyon hosszú évekig tart. Egyébként a kutatók vizsgálták azt, hogy egy nem családon belüli átadás időigénye sokkal kisebb, mint egy családon belüli átadás.
Ez minek köszönhető?
Az érzelmi érintettségnek leginkább. Tehát egyrészt az érzelmi érintettség lehet a hátterében, hogyha egy nem családtag vezetőnek adják át, akkor nyilván ott van egy nagyon határozott döntés, vagy valamilyen nyomás, amiért ezt az utat választották, holott nem ez a tipikus, mert például az utódlásban érintett magyar vállalkozásoknak a 70%-a családon belüli utódlást tervez. Tehát amikor ettől eltér, akkor nyilván már egy sokkal határozottabb elképzelése van. A családon belül egyrészt nagyon gyakran úgymond várnak az utódra, hogy ő befejezze az iskoláit, kipróbálja magát, ezt csináljon, azt csináljon, és nyilván az előd is szeret még az ő...
A saját gyerekével, meg mármint, hogy nem a vérszerinti gyerekével, hanem a cégével.
Igen, igen, szereti ő még ezt irányítani, és általában nehezen is engedi el. Tehát ez is lehet, hogy megpróbálják jobban felkészíteni az utódot. Nincs az a típusú nyomás, mint egy külsőnél, hogy na már fizetek neki, és ott van, és szeretném odaadni, illetve nyilván akkor a családból is van, hogy valamiért nagyon vissza szeretne vonulni az előző generáció. Tehát, hogy ez nincsen, és nagyon sokszor nem is jól gondolják át magát az utódlási folyamatot, hanem jó, van x darab gyerekem, hát akkor majd nekik odaadom. De hogy kinek, mikor, milyen módon, pontosan milyen folyamattal és a többiekkel mi lesz, ezt így nem nagyon szokták végig gondolni a magyar vállalkozók. És emiatt is húzódik el ez a dolog, én azt hiszem.
Aha, az különben törvényszerű, hogy a gyerek kapja. Tehát, hogy persze ez teljesen természetes dolog, hogy az első gondolata mindenkinek az, hogy azt szeretné, hogy a gyerek vigye tovább, de mennyire gyakori az, hogy mondjuk a gyerek egyrészt nem érdeklődik annyira iránta, másrészt, hogyha érdeklődik, akkor esetleg nem látja benne annyira azt, hogy ő ezt tovább tudja vinni, és akkor ilyenkor mi lehet a megoldás?
Általában, ahogy mondtam, az első gondolat az, hogy ha a családban van gyerek, hogy nyilván kapja a gyerek. És minden előfordul, amit mondtál, és azért nagyon fiatalok még általában az utódok, amikor el kell dönteniük, hogy akkor ők most csatlakoznak a családi vállalkozáshoz, vagy sem. Van egy kurzusunk, ami az egyetemen kifejezetten a Next Gen-ek számára készült, akik ott ülnek nálunk az egyetemi padokban, és ott is azért látszik, hogy erre van egy ilyen igény, egyrészt a szülők részéről, meg persze a második generációban is van egy ilyen kíváncsiság, hát a családom épített egy ilyen dolgot, akkor persze, hogy szeretnék csatlakozni, de ennek a következményeit, a nehézségeit, azokat a feladatokat, amit neki el kell végeznie ahhoz, hogy ő ebben jó legyen, azt azért nem mindig látják át teljes mértékben, amikor meghozzák ezt a döntést. És utána nagyon sokszor egy kvázi kényszer pályán maradnak, mikor így döntöttek. Elkezdődik így a folyamat, és például az egyik családi vállalkozásnál a tanácsadási projektnek, tehát látták, hogy utódlás probléma, felbéreltek egy tanácsadót, és az lett a végkifejlete, hogy a második generáció rájött, hogy ő ezt valójában nem szeretné, és valamilyen más módot kell találni. És igen, elő szokott fordulni, hogy a következő generáció valamiért nem veszi át a céget, és ilyen esetekben szokott az lenni, hogy elkezdenek valamilyen külső vezetőt keresni, és úgy gondolják, hogy megtartják a cégnek a tulajdonjogát a család kezében, és hoznak valakit kívülről, aki majd viszi a céget. Valahol ez sikerül, és valahol nem. Azért ez sem egy egyszerű dolog, egy ilyen nagyon tradicionális családi módon irányított céget valakinek átvenni. Tehát ez nem mindig megy, és van úgy, hogy meg sem találják a megfelelő embert. Ilyenkor elkezdenek belül nézegetni általában.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy kívülről érdemesebb ilyenkor keresni, vagy inkább a meglévő munkavállalókból felemelni valakit?
Nekem az a tapasztalatom, hogy jobban szokott működni az, amikor a meglévő munkavállalókból emelnek ki valakit, és tesznek alkalmassá, hogy vezesse a céget, mert nagyon sokszor annyira nem standardizáltak a családi vállalkozásokban a folyamatok, és annyira összefonódik a családdal a cég, hogy ha valaki, aki nincs benne már egy jó pár éve ebben a dologban, nagyon nehezen tudja egyáltalán átlátni a cégnek a működését. Tehát itt azért nem olyan tiszta dolgok vannak, ahogy említetted, van úgy, hogy a családnak a családi házában van a központi iroda. Tehát ezt így nehéz egy teljesen külső valakit behozni, még valaki, aki már évek óta a cégnél dolgozik, és amúgy is bejáratos oda, lehet, hogy ebben a dologban komfortosabb lesz, és könnyebben tudja átvenni a céget, de nyilván nagyon tudatosan kell építeni egy ilyen belülről jövő vezetőt, és azért ez sem egyik napról a másikra megy. És hogyha eljutnak odáig, ugye nem sikerül a tulajdon családon belül tartásával találni egy vezetőt, akkor szoktak az eladásra gondolni általában.
De az már az utolsó utáni lépés lényegében.
Igen, igen. És nincs az, hogy nagyon tudatosan végig gondolják az opcióikat, mert azért vannak bőven, hanem így próbálgatják a lehetőségeket, ami azért nem feltétlenül szerencsés.
Jó, még a gyerekekre egy kicsit visszakérdeznék, ugye említetted azt, hogy néha túl korán jutnak abba a döntési helyzetbe, hogy akkor most ezt akarom csinálni, vagy valami teljesen mást. Egy ilyenben mondjuk segíthet az, hogyha már egészen mondjuk kiskoruktól beviszik a cégbe, csak ilyen, hogy szokja a légkört, hogy igen, apa itt dolgozik, anya itt dolgozik, hogy ez van az egész, akkor jobban fog kötődni hozzá?
Igen, ezt mi azt látjuk, hogy ez nagyon fontos, ez az érzelmi kötődés, és hogy ez pozitív töltetű legyen, mert ez tud pozitív meg negatív töltetű is lenni, de az, hogyha már egész kisgyermekkortól neki van olyan élménye, hogy a cégnek az udvarán ő ott szaladgál, és akármi is a tevékenység, ő ezt látja, abban részt vesz, egy nagyon komoly érzelmi kötődés alakul ki, ami a lojalitását nagyon befolyásolja a második generációnak, és ez egy végtelenül fontos és pozitív dolog, és még volt, amit szeretnék így a második generációval kapcsolatban, hogy nem alkalmas. Ezt én annyira nem szeretem, mikor így elhangzik ez, hogy az alkalmatlan utód, mert hogy annyiszor hallottam azt, hogy a második generációból elmondták, hogy miért nem lesz jó soha erre a feladatra.
Mármint, hogy a mostani vezetés.
Igen, tehát, igen. Vagy a munkatársak, vagy bárki, hogy az új generáció az alkalmatlan lesz, és mégis, amikor oda került, brilliánsan helytáll. Tehát az, hogy egy adott időpillanatban őt bohémnak, meg nem tudom milyennek látják, az nem jelenti azt, hogy amikor ő megkapja a teljes felelősséget, akkor ezzel ő nem fog tudni élni, és nem lesz egy jó és gondos vezetője a családi vállalkozásnak. Csak ez nekem mindig egy ilyen fájdalmas pont, hogy nem kell őket annyira bántani, és ahogy a saját hallgatóinkat is látom, és ahogy a nők is küzdenek a családi vállalkozásaikban, és sokszor azt érzik, hogy esetleg ők nem olyan jók, vagy nem elég jók, vagy nem érik el azt az elvárási szintet, vagy nem teljesítik azokat az elvárásokat, amiket velük szemben támasztanak. Azért, amikor éles helyzetbe kerülnek, akkor többség jól helytáll. Jobban helytáll, mint ahogyan azt várják.
Uh-huh. És ide kapcsolódó, szerintem nagyon fontos kérdés az, hogy mikor. Tehát melyik az a pillanat, amikor mondjuk át kell adni a... Persze van olyan, amikor valaki betegség miatt már nem tud tovább dolgozni, de most ugye természetesen nem erre gondolok, hanem hogy mik azok a jelek, amiből mondjuk felismerhetjük, hogy most eljött az idő, hogy átadjuk.
Ebben nagyon érdemes nagyon tudatosnak lenni, és Az az időpillanat, amikor kifelé világossá válik, hogy akkor ez egy családi vállalkozás, és itt akkor a gyermek fogja megkapni a céget, valójában nem az a döntési pont az utódlásban. Ez sokkal hamarabb van, hogy tényleg, amiről beszéltünk, hogy mennyire nevelődött bele a második generáció a vállalkozásba. És hát, hogy mikor? Inkább az, hogy mikor nem. Nem érdemes nagyon sokáig várni, és egy családi vállalkozásban megvan arra a lehetőség, hogy az második generációnak az életkorához, a felkészültségéhez igazítani a cég átadását, de hát ugye nem érdemes mondjuk őt 50 éves koráig váratni, mert kiég. Tehát sokkal hamarabb érdemes megtenni, és sokkal hamarabb átadni a céget, és hogy ez mindig az alapítónak a döntése. Tehát sugalmazhat akárki, akármit, a családon belülről, külső partnerek, bárki, ez mindig az ő döntésének kell lennie, hogy mi az a pont, amikor átadja. És a kutatásaink során az ilyen két véglet az alapítóra, amit látunk, az egyik, amit említettél, hogy valamilyen betegség, haláleset miatt egy kényszerből történik az átadás, ez a rosszabb, de van olyan példa is, aki nagyon tudatos. A kutatásunkban van olyan alapító, aki egészen fiatal és ereje teljében van, és még tudná építeni a céget, ő úgy gondolja is valóban, de ő azt mondta, hogy nem, ő hátralép, és átadja a gyerekeinek, mert már ők is ott vannak korban, és tanulniuk kell, és most van itt a pillanat, hogy vegyék át, és neki ez bármennyire is nehéz, ő azt mondja, hogy ezt elengedi. És hát persze, hogy mivel köti le magát?
Hogy... Ez egy jó kérdés. Igen, ugyanis ez is lett volna a következőm, hogy ugye ezek az emberek azért legtöbbször úgy tekintenek a cégre, és ahogy ezt korábban beszélgetésben is elhangzott, mint a saját gyerekükre. Ezt el tudják engedni akkor is, hogyha a saját fiúknak, lányuknak adják tovább?
Nagyon nehezen. Aki nagyon tudatos, el tudja, és akkor ott aztán az utazás, hogy pár száz kilométer azért kell a cégtől, hogy ő biztos ne szóljon bele, de ő ezt tudja magáról, és ezt megteszi. Vagy volt olyan visszavonuló alapítónk, aki az összes létező civil szervezetben, közösségi kezdeményezésben, mindenben részt vett, és akkor ő ezzel lekötötte az energiáit, hogy ne foglalkozzon a céggel, de ez mindig egy nagyon tudatos és egy nehéz feladat számukra, hogy a cégtől távol tartsák magukat. De én azt sem tartom egy ördögtől való dolognak, hogy valaki azt mondja, hogy ő nem szeretne teljesen hátralépni. Tehát mivel ez az ő alkotása, az ő gyermeke, ez a cég, ő ott akar lenni, és ezzel nincsen semmi baj, hogyha ez tiszta a második generáció számára, és azt mondja, hogy rendben van, én tudok így dolgozni, és akarok így dolgozni itt, és akarok ezért a cégért tenni, hogy tudom, hogy az alapító itt lesz örökkön örök.
De azért ez konfliktus forrás is elég erősen, nem? Mert csak így józan észre belegondolva, gyerek ki lehet nevezve vezetőnek, de a szülő még ott van, háttérből figyel, és az ő oda-oda sug dolgokat. De, és a gyerek meg ugye, ő úgy gondolja, hogy ha megkaptam már ezt a pozíciót, akkor hadd legyen már enyém a pozíció valóban.
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, de ez, ami minden második vagy többedik generáció számára nehéz, hogy ezt eldönteni, és mondjuk ezt megkérdezni a saját édesapjától vagy édesanyjától, hogy te hogy gondolod a visszavonulásodat, és hogy erre őszinte választ kapjon, és tudja azt mondani, hogy jó, nekem ez így rendben van, vagy köszönöm, ezt így nem szeretném. Aha. És nagyon nehezen mondanak erre nemet, és nagyon sokszor az a probléma, hogy ez nincsen ilyen tisztán kiterítve az asztalra, a különböző opciók is kivemni, ez csak, hogy gyere, csináljuk együtt, meg majd a tiéd lesz, de nincsen határozott időpont, és ezt folyamatosan tolják, tehát ez ilyenkor konfliktust okoz. Én azt gondolom, hogy ha ez őszintén és tisztán meg van beszélve, akkor ebből nem lehet konfliktus. Mert akkor ő beleegyezett abba, hogy igen, neki az édesapja mindig ott lesz. Van ilyen családi vállalkozás, akivel dolgozunk, hogy kijelentette az alapító, hogy ő, amíg bír, addig ő be fog járni, de lehatárolták, hogy mi az, amiben már a gyermekei döntenek, és mi az, ami az ő felségterülete. A második generációnak vele szerencséje van, mert hogy ő egy ilyen szakember, és ő az újításokban, meg az új műszaki trendekben teljesen jól kiéli magát, és ő örül is, hogy ebben ki tud bontakozni. És nyilván náluk is vannak konfliktusok, de ő engedi, hogy az üzleti döntéseket a második generáció hozza meg.
Ha pedig van konfliktus, azt majd a vasárnapi ebéd alatt megbeszélik.
Igen, kivéve azokban a családi vállalkozásokban, ahol vasárnap már nem beszélnek a céges ügyekről.
Ja, így meg van tiltva.
Igen, igen.
Ez is érthető valamilyen szinten.
Sok helyen van, igen, hogy azt mondják, hogy a családi alkalmakkor nem beszélünk a cég ügyeiről. Ez ugye általában...
Ezt lehet tartani különben?
Vannak, akik tartják, igen. Mm. Tehát nyilván megszegik ezt a persze. szabályt, de van, ahol igen, és rá egymásra szólnak, hogy de tudod, hogy most családi alkalom van, most nem beszélünk erről. Vagy engedélyt kérnek, hogy tudom, hogy ennek most itt nincsen helye, de...
Mm-hmm. Tiszta sor. Amit még szeretnék kérdezni, hogy ugye amiket említettél, az a legtöbb dolog úgymond képezhető, tanulható, tehát ezek az átadásról akár, vagy a felelősségek elosztása, stb. Mégis viszonylag kevés ilyen, akár állami szintű ilyen képzési program van. Szerinted lenne nagyobb szüksége erre? Hogyha azt mondanám, hogy mondjuk képzés vagy pénzt, amelyiket mondanád, hogy a családi vállalkozásoknak melyik a fontosabb jelenleg?
Én egyértelműen a képzést mondanám, de hát én mit is mondhatnék egy egyetemi háttérre. De ezt alá is tudom egyébként támasztani, mert a Global Entrepreneurship Monitor kutatásunkban a magyar vállalkozási ökoszisztémára minden évben ránézünk. És az az ökoszisztéma elem, amiben Magyarország a leggyengébben teljesít a szakértői értékelések alapján, az a vállalkozás oktatás a közoktatásban. Maga az egyetemi vállalkozás oktatás, az hozza a kelet-közép-európai átlagot, meg úgy nagyjából az európai átlagot, tehát abban nem állunk rosszul, de magában a közoktatásban igen, és amikor megláttuk ezt az eredményt, akkor a nagy lakossági adatfelvételbe is betettünk ilyen vállalkozás oktatással kapcsolatos kérdéseket, és onnan tudjuk, hogy a magyar lakosságnak mindössze 16-18%-a, aki valaha kapott valamilyen vállalkozásra felkészítő oktatást. És akkor itt nem arról beszélünk, hogy ő tudja, hogy hogy működik egy családi vállalkozás, hanem csak valamilyen vállalkozási alapokról. És ami nagyon szomorú, hogy a többség ezt a közoktatás rendszerén kívül sajátította el valamilyen tréning tanfolyam keretében, tehát sem az általános iskolában, sem a középiskolában nem találkozik ezzel. Egyetemeken ugye egyre inkább, de az pedig saját egyetemi tapasztalat, hogy én egyetemi oktatóként azt várnám, hogy amikor az egyetemre jön, ő már akarjon vállalkozni. Tehát benne...
Már csak az elmélet érdekelje.
Igen, tehát hogy benne meglegyen a szándék, és az egyetemen mi tudjunk neki segíteni, hogy hogyan építsen egy szuper vállalkozást. A BGL-be egyébként nagyon jó a különböző képzési programjaiban, de az a probléma, hogy az egyetemen adunk inspirációt. És azért az már késő, mert az egyetemi tanulmányokban az nem fér bele, hogy én inspiráljam, meg segítsem is elindulni, vagy már támogassam az ő létező vállalkozását. Tehát ez nagyon jó lenne, hogyha minél hamarabb elkezdődne ez a vállalkozói létre való inspiráció, felkészítés, hogy minél többet tudjanak erről a fiatalok, és egyébként a családi vállalkozásoknak ebben is van egy nagyon-nagyon fontos pozitív szerepe, hogy azt, hogy késő valaki vállalkozóvá válik, nagyban befolyásolja, hogyha ő családi vállalkozói háttérrel rendelkezik, hogyha a családjában van vállalkozó, és lát erre példát. Azok a fiatalok, akik egy ilyen közegből jönnek, sokkal inkább válnak vállalkozóvá. És nem feltétlenül az, hogy a családi vállalkozást veszi át, hanem ő könnyebben fog más típusú vállalkozást is indítani. De ez nagyon jó lenne, hogyha mindenki számára elérhetővé válna ez a típusú inspirálódás. Tehát én egyértelműen az oktatás mellett teszem le a voksomat, és egyébként ebből a Global Entrepreneurship Monitoros felmérésből azt látjuk, hogy finanszírozás, jogi környezet tekintetében azért relatív jól szerepel Magyarország, és a szakértők elégedettek, tehát nem, ez nem azt jelenti, hogy nem lehetne jobb, meg más, de maga a vállalkozás oktatás az, ami rettenetesen alul értékelt a szakértők által, tehát gyenge lábakon áll.
És azon belül melyek azok a területek, amikre szerinted a legnagyobb figyelmet kellene fordítani? Tehát hol vannak a legnagyobb hiányosságok megfordítva?
Ezt nem mérjük, úgyhogy erre ilyen nagyon precíz számokkal alátámasztott választ nem tudok adni. Ami szerintem nagyon fontos, az inspiráció, minél fiatalabb korban, és utána az alapok, és aztán nyilván a specializált képzések, amit a BG-n mi megvalósítunk, ahogy említettem, van a második generációnak, a Next Gen-eknek szóló képzésünk. Ez egy intenzív heti program, amikor 3 napot a fejlesztő tréner kollégámmal együtt töltünk a hallgatókkal, és megpróbáljuk arra felkészíteni őket, hogy túléljenek majd a saját családi vállalkozásukban, és ezek nagyon sikeres kurzusok szoktak lenni, mert nagyon egyivású hallgatók vannak, tehát nekik azonosak a problémáik, és amikor visszajelzést kérünk tőlük, mindig visszakapjuk azt, hogy azért nagyon jó ez a kurzus, mert végre olyanokkal vagyok, akik megértenek engem. És értik, hogy én mibe vagyok, nekem mi a problémám, és ezeket át tudják ott beszélni. Ez általában úgy néz ki, hogy adunk egy elméleti hátteret, utána a fiktív vállalkozásokon csinálnak gyakorlatokat, illetve mindig lehetőséget adunk arra, hogy kérdezhessenek. A saját problémáiknak a behozatalát, azt soha nem erőltetjük, tehát ezt nem lehet, és ami nekem egy nagyon kellemes meglepetés, hogy ennek ellenére nagyon gyakran behozzák, és vágynak arra, hogy egyrészt a társaikkal megvitassák, illetve tőlünk kapjanak valamilyen visszajelzést, hogy ez akkor ez így normális, vagy más családi vállalkozásban hogy van, vagy tudunk ehhez valamilyen elméletet mondani, vagy mi várható náluk. Tehát az lenne a szuper, hogyha lenne egy ilyen nagyon jó alapozás, és utána mindenkinek a saját helyzete szerint lehessen választani, hogy őt mi érdekli, hogy ő startupper szeretne lenni, akkor olyan trackre megy, hogy ha ő családi vállalkozó, akkor kapjon egy olyan képzést, ami például nálunk elérhető. Vagy ha valaki magáról tudja, hogy ő csak szeretne egy eltartó vállalkozást csinálni, akkor legyen az, hogy ahhoz megkapja az alapokat. Mert ez azt gondolom mindegyik különböző tudást igényel. Tehát a skillek azok azonosak, azoknak a fejlesztése, de specializáltan lehet nekik pluszt adni a későbbi céljaikhoz mérten.
Tiszta sor. És nagyjából az időnk végére értünk, úgyhogy a szokásos kérdéssel zárnám, amit minden vállalkozótól, illetve itt lévő szakértőnek is felteszünk. Hogyha egy tanácsod lenne a családi vállalkozások számára, akkor mi lenne az?
Csak egy.
Jó, lehet kettő is.
nem. Ez mindig olyan nehéz, hogy egy nagyon jót, hogy legyenek nagyon tudatosak, és fektessenek nagyon nagy hangsúlyt a stratégia alkotásra, amiben szerepeljen a családjuknak és a vállalkozásuknak a stratégiája, és ezt próbálják meg összehangolni. Mert én azt gondolom, hogy így tudnak majd egyaránt sikeresek lenni a családi életükben és a vállalkozásukban.
Értem. Nagyon szépen köszönöm, Judit, hogy eljöttél.
Én köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük szépen. Hello.
Szia.
Vásd velünk valóra. A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.